Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, ünnepszentelésünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Fennálló énekül a 324. dicséret első versét énekeljük. Elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 305. dicséretünknek első két versével. A 305. dicséretünk első verse így kezdődik: álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található az ünnepi születés történet Máté evangélium második fejezetében, az első 12 versben.
Amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király nagy megdöbbenéssel hallotta ezt, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve a papi fejedelmeket és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hogy hol születhetett meg Krisztus. Azok pedig azt mondták: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. És te, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda főhelyei között, mert belőle származik az a fejedelem, aki pásztorolja az én népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titkon hívatta a bölcseket, pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét, elküldte őket Betlehembe, és azt mondta: menjetek el, gondosan kérdezősködjetek a gyerek felől, és ha megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. Ők pedig a király meghallgatása után útra keltek. És íme a csillag, melyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt azon hely felett, ahol a gyermek volt. A csillagot látva igen nagy örömmel örvendeztek. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és arcra borulva hódoltak neki. Majd kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. És mivel államban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródesbe, más úton tértek haza. Isten áldása legyen az ő igéjén, hallgatásán, befogadásán. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy így szólíthatunk, és köszönjük, hogy egyáltalán megszólíthatunk téged. Köszönjük azt, hogy lehajoltál hozzánk, és elküldted a te szent fiadat. Ó, Úrunk, hányszor próbáltál minket egybegyűjteni, hányszor próbáltad a mi arcunkat felét fordítani, de mi minduntalan más felét értünk, mindenki azt tette, amit akart. Pedig küldtél prófétákat, csodákat tettél, de mégsem fordultunk hozzád. A te atyai fájdalmadat átérezhetjük néhányan, akik itt szülők vagyunk, és a gyerekünk elkóborolt, tudomást se akarván venni a szülőjéről. Ezt a fájdalmat éreztette is, Urunk. Hát mi egyebet tehettél már mást, mint elküldted a te szent fiadat. Pedig énekeltük is, hogy ahogy a te vágyó hangodat hallottuk az egyik énekben, hogy ott a messze tájon, halld meg a kiáltást, fiam, fiam. Jöjj, váratyás szerelme, várad vigasza, jöjj a messze tájról, jöjj haza. de mi talán vágytunk is hozzá, de szégyenletünkben nem mertünk te feléd fordulni. Ezért így segítettél, könyörültél rajtunk, megszánva az embernek vesztét, és elküldted a te egyetlenedet. Köszönjük, Urunk, hogy itt volt köztünk a testélet, igen. Köszönjük azt, hogy ő is átérezte ezt a fájdalmat, amikor próbálta Izrael népét összegyűjteni, de mégis köszönjük azt, hogy ő lett a mi vigasztalónk, és ő az, akiben, ha hiszünk, biztosan el nem veszünk. Amen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésére, meghallására készülve a 323. dicséretünk 6. versét énekeljük. Így kezdődik: szűj újjá értünk, ma született Jézusunk a te lelkeddel. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, Máté evangéliuma 2. fejezetében, a 11. versben. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékot adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy kinek volt új ez a karácsonyi történet, azt gondolom, hogy szinte kívülről tudjuk. Számomra sem az első, hogy alapigéjül választom az ünnepre, de éppen az a csoda az Isten szavában, hogy bár régi, de mégis új az üzenete, hiszen a Szentlélek eleveníti meg a szavakat, és elevenít meg közben minket is, igehallgatókat, igehirdetőket, gyújt világosságot, ad életet a szívünkbe. A történet kiemelt igeverse, ez a 11. vers, arról szól, hogy a napkeleti bölcsek célba érkeztek. Hosszú volt az útjuk. Feltehetőleg Babilonból jöttek, ottani csillagászok, tudósok voltak, az új szövetség szóhasználata mágusokként jelöli meg őket, akik észrevették a különleges csillag együttállást, a Jupiter és a Szaturnusz. Az ő olvasatuk szerint azt jelentette, hogy nagy király született Izraelben. Jupiter volt a királycsillag, Szaturnusz pedig Izrael csillaga. Így számukra egyértelmű volt, hogy ott kell keresni a nagy királyt. Lehet, hogy tudtak a jövendőlésekről, Dániel vagy Bálám szavairól, hogy csillag származik Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Elindultak a több ezer kilométeres útra, csillag vezette őket, és nem kényelmes repülőgépen vagy gyors vonaton, hanem valószínűleg teveháton tették meg a kényelmetlen, igen hosszú és fáradtságos utat a sivatagon keresztül, és viszik az ajándékaikat, kincseiket, hogy hódoljanak előtte, hogy imádják őt, hogy tisztességet tegyenek neki. És ezeket a kincseket ők nem szórják szét útközben, nem használják fel, hogy jobb szálláshelyet találjanak maguknak, vagy finom ételeket rendeljenek, hanem mindet Jézusnak tartogatják. Királyt keresve először a fővárosba, Jeruzsálembe mennek, Heródes palotájába keresik, és ott szinte senki nem tud semmiről. A hatalmát féltő Heródes pedig felháborodik a hír hallatán, összehívja főpapokat, írástudókat, akiktől az iránt tudakozódott, hogy hol kell megszületnie a Messiásnak, előhozzák Mikeás próféta tekercsét és olvassák belőle: de te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei közül, belőled származik nékem, aki uralkodó Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van, De Heródesnél sem hagyják az ajándékokat. Itt szerintem ki se csomagolják, és nem is hencegnek vele, hogy mi minden van a mi tarsolyunkban, hanem mennek tovább egyenesen Betlehembe, az igazi királyhoz, Jézushoz, még 8 kilométert tesznek meg Jeruzsálemtől, ez már a kisebb távolság. A csillag pedig vezette őket a továbbiakban is. Előttük ment mindaddig, amíg meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Itt érkezünk meg mi is a textus igéjéhez, a 11. vershez. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt, kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Az ige itt már egy házat említ, hiszen Jézus születése után a család még maradt Jeruzsálemben, nem tették ki az újszülött gyermeket egy kockázatos utazásnak, de már nem az istállóba vannak, és ahogy megérkeznek, amit látnak, ahogyan erre reagálnak, a megtalálás öröme átjárja őket, de ez már nem a szemnek a látása, hanem a hité, a bizonyosságé, hogy megtalálták, akit kerestek. Ez a Szentlélek munkája az ő szívükbe. Hiszen a ház ugyanolyan, mint akármelyik másik, de a gyermek, akiért jöttek, akinek az összes ajándékot szánják, az maga az Isten fia emberi testben. Olyan szót használ itt Máté az imádásra, ami a hódolatot jelenti. Leborulni valaki előtt egészen úgy, hogy homlokommal a földet érintem, tehát teljesen megadom magamat, teljesen alárendelődök, hogy ő a hatalmas, én vagyok a kicsi, és a testüknek 7 pontja is érinti a földet, a homlok, a 2 alkar, a 2 térd, a lábujjak, és így csak az élő Isten előtt szabad meghajolni az embernek, jelzi, hogy kinek szolgálok, kit tartok az én egyedüli uramnak. A hódolat nem Máriának szól, hanem egyedül a született gyermeknek, hiszen akkor többes számba lenne a névmás és más nemben. Tehát beteljesedés ez az életükbe, hogy nem hiába tették meg a hosszú utat, és Máté evangélista többszörösen is hangsúlyozza, hogy igen nagy volt az örömük, megtalálták az igazi kincset, Jézus Krisztust, a világ megváltóját. És bármilyen kisgyermek, ők pedig meglett tekintélyes, nagyhatalmú férfiak, mégis ezt a kisgyermeket illeti az imádat. És ő a legnagyobb kincs, ő a legnagyobb öröm az életünknek a beteljesedése, és ők a megajándékozottak. Isten kegyelmes szeretete, hogy a vele való találkozás ma is lehetséges. Ha valaki szeretne vele találkozni, akkor az találkozni is fog vele, hiszen ennek a vágyát a kegyelmes Isten oltja bele a szívünkbe, és adja hozzá a szavát, igéit, hogy rátaláljunk, küldi hozzánk embereit, és a mi kincseink, földi kincseink nélküle semmit nem érnek, hiszen minden kincsünket itt fogjuk hagyni, amit megszereztünk. A férjem a héten egy interjút hallgatott meg Magyarország 3. leggazdagabb emberével, és úgy félfüllel én is hallgattam, hogy miket kérdez a riporter, és mi a válasz rá, és majdnem, de csak majdnem engem is elragadott a lelkesedés, hogy milyen nagyszerű, szerénynek látszó ember vagyonából adakozik jó célokra, milyen nagyszerű dolog. Emberileg igen, minket is elragadhat a lelkesedés, de a földi kincseink, azok nagyon messze vannak az igazi kincstől, Jézus Krisztustól. És az ellenség csábításként használhatja a földi kincseket, és még akadályozhatnak is minket a Krisztus felé való haladásban, hogy ezeknél ragadjunk le, hogy ezek megszerzése, ezek élvezete töltse ki egész életünket. És sajnos eltelhet úgy az egész életünk, hogy nem találkozunk azzal az Úrral, aki az életét adta értünk, aki a bűneink bocsánatát szerezte meg nekünk, márpedig ezekkel a kincsekkel ő magával összehasonlítva minden földi kincsünk kár és szemét nem tart meg, nem ad igazi boldogságot, békességet, örök életet. A bölcsek, ahogy odaérkeztek, kinyitották kincses ládaikat. Nagyon tetszik nekem ebben a Károli féle fordítás, hogy kincseiket kitárva jelzi azt a szélességet, azt a mindent odaadást. Tisztelet adásuk jeléül elővették és átadták a kincseket, aranyat, tömjént és mirhát. Máriának és Józsefnek a későbbiekbe igencsak szükségük lesz ezekre a földi kincsekre, amikor menekülniük kell idegen országba, Heródes király haragja elől. De egy ószövetségi történettől nem tudtam szabadulni a készülésemkor, Ezékiás király történetétől, aki az Isten kegyelméből igen nagy csodákat és szabadulást élt meg. Uralkodása idején az Isten megszabadította az országot Szanhérim ostromától. Ráadásul utána nagy betegségéből is felgyógyult, mert Isten meghallgatta könyörgését, és látta könnyeit. De amikor a csodálatos gyógyulása hírére babiloni követek érkeztek hozzá, Ezékiás a pogány követek előtt tárta ki minden gazdagságát, egész kincstárát mutogatta az idegen követeknek. Semmi nem volt a kincstárában, amit nem mutatott volna meg, mert büszke volt ezekre a kincsekre. Inkább úgy kéne fogalmazzak, hogy ezekre a kincsekre volt nagyon büszke, és szinte kérkedett vele. Ezt pedig megítélte az Úr. És utódai nem tudják már megtartani ezt a gazdagságot, ha babiloni király későbbiekben kirabolja az egész országot. Miért mondom ezt el? Mert a földi kincseink arra az Úrra mutatnak mindig, akitől kaptuk azokat. Mit van, mit ne kaptál volna? És a földi kincseink is őt illetik meg. Tehát előtte tárhatjuk ki azokat. Neki adhatjuk át mindig, amink csak van. Hogy ott legyen az jó kézben, hogy ő ossza, ő szorozza, ő adja tovább, ha neki úgy kedves, ő hasznosítsa a mi kincseinket. Nem mindegy, hogy ki előtt nyitjuk meg kincseinket, kinek mutogatjuk azokat. A világban a kincsek mutogatása különben is leginkább csak irigységet szerez, hogy neki miért van, nekem meg miért nincs. És nem tudunk örülni más gazdagságának. De hogyha Jézus Krisztus az egyetlen egy igazi kincsem, akkor a többit is a kezébe teszem le, és engedelmességgel hasznosítom azokat a kincseket. Tudom, hogy csak sáfár vagyok mindenben, és nem is én akarok gazdálkodni felettük. És nem másfelé szórom szét, nem útközben arra, meg erre, magam elgondolása szerint, nem én akarok gazdálkodni, hanem Isten a gazdám mindenemmel együtt. Sajnos úgy vagyunk vele, mi keresztjénként is, hogy úgy igen, egy kicsit azért adok oda az Istennek, hogy megnyugtassam magamat, különösen is így évvége felé szoktuk hirdetni, hogy kérjük mindenkitől, hogy most még fizesse be az évi egyház fenntartói járulékot, hiszen jövőre készítjük már a leltárokat is ebből is, hogy hányan vagyunk a gyülekezetbe, de nem ez a lényeg igazából, hanem hogy mindenem Jézus kezébe legyen. És az igeit rákérdez a kincseinkre, hogy kinek adjuk azokat. És bátorít minket az ige, hogy fenntartás nélkül Jézus előtt tárjuk ki, amíg csak van. Hiszen ha ő az Urunk, akkor azokat a kincseket ne szórjuk bálványok elé, hanem ezzel is mutassuk meg, hogy mennyit érő nekünk. Azért az a csoda és az a kegyelem, hogyha valaki úgy ül itt a padba, hogy de hát nekem semmiféle kincsem nincsen. Én olyan szegény vagyok, én egyedül élek. Nyilván az a jó, hogy az Úristen elé, Jézus Krisztus elé mindig úgy jöhetünk, ahogy vagyunk. Tehát mehetünk eléje üres kézzel, és mehetünk eléje üres szívünkkel is, és hagyhatjuk, hogy ő töltse azt be teljesen az ő mérhetetlen és kibeszélhetetlen gazdagságával, de jöhetünk eléje kincseinkkel is, és ez kedves neki. És végül nézzük meg, hogy mik ezek a kincsek. Skandálhatjuk, hogy arany, tömjén, mirha. Három ajándék. Ebből a háromból azt gondolták, hogy a bölcsek is biztos hárman voltak. Az aranyat ismerjük. Az királyi ajándék. Az ige megemlíti, hogy Salamon királynak is milyen sok volt belőle, a gazdagságnak a jelképe. A nagyon gazdagok egyenesen arany tömbökbe tartják a gazdagságukat, és külföldi széfekbe féltve őrzik. Ékszereinket is, amivel ékesítjük magunkat, többnyire ebből készítik. És hogyha a készpénz inflálódik, hát az arany értéke, az nem sokat változik, nem kopik, idő és értékálló. De itt a bölcsek azt ismerték fel, és az van ebben az ajándékban, hogy Jézus Krisztus a király, és neki királyi ajándék jár. Királyi családba született, hiszen Dávid király leszármazotta, de az ég és föld királya, aki majd királyi hatalommal is fog visszajönni a maga idejében. János apostol így ír erről, és láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűzláng és fején sokágú korona. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. És a bölcsek már itt ezt látják meg benne. Gyermek Jézus, de már király. Ő a király, és nem Heródes, aki a trónon ült. A tömjén az egy gyantaféle, amit egy fa kérgéből nyertek, megmetszették a kérget, és a belőle kicsurgó és megszáradó nedv maga a tömjén. Észak-Kelet-Afrikában, Délnyugat-Ázsiában honos ez a fa, és már az ókorban füstölő és balzsamozó szerként hasznosították. A kereszténység a IV. Századtól kezdte el használni füstölőként, jelezve, jelképezve, hogy a hívek imái felszállnak az Istenhez. De a tömjént gyógyszerként is használták, gyulladásra, fertőtlenítésre, meghűlés, köhögés ellen, ható anyagai antiszeptikusak és antioxidánsak, tehát minden jó benne van, és hogyha egy szobába füstölögtettek, ott nem volt bogár vagy ártó fertőzés. Parfümiparba is használták. Tehát a tömjén az pedig papi ajándék volt a bölcsek részéről. Így mondja ezt a zsidó levél szerzője. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Jézus Krisztus áthatolt az egeken, ugye meghalt értünk a kereszten, feltámadt és felment a mennybe, és ott ül az Atya Istennek jobbján, imádkozik, közben jár értünk, hogy a mi imádságaink feljussanak az Atya színe elé, hogy a mi életünk is eljusson az ő országába. És Jézus Krisztus bűntörlő vére által tisztulunk meg a bűneinkből. A harmadik a mirha, ezt is kultikus és gyógyító célra használták, fájdalomcsillapító volt, stresszoldó, roboráló hatása is van. Azt olvastam róla, hogy állítólag tele van vitaminnal és anyatejképző is, az íze viszont keserű. A tömjénnel együtt ez volt a legértékesebb árucikk Jézus idejében. És a karácsonytól, hogyha ugrunk 33 évet, akkor ott találjuk az evangéliumokba ismételten a mirhát. Mirhás bort adtak Jézusnak a kereszten, és a halála után az asszonyok ezzel szerették volna bebalzsamozni. Tehát bölcseknek az ajándékai a gyermek Jézus Krisztus valódi mi voltáról beszélnek, mert erre ráéreztek lélek által ezek a bölcs emberek, hogy király, főpap, értünk szenvedő messiás, akinek a sebeivel gyógyult meg az életünk. Isten áldjon meg bennünket azzal, hogy az életünkben ő legyen a legnagyobb kincs, Jézus Krisztus, a legnagyobb ajándék, és merjük mi is kincseinket, vagy akár ürességünket kitárni előtte, és azt gondolom, hogy ha ezt megmerjük tenni, akkor mindig azt élhetjük át, hogy ő sokkal többet ad. Teljes életet, békességet, bocsánatot. Ő áldja meg továbbiakban is a mi ünneplésünket. Amen. Ráfelelő énekként a 329. dicséretünk első verset énekeljük. Ugye ebbe van az a sor, hogy vedd elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked mindenem. Énekeljük ezt imádságos szívvel. Úrunk Istenünk, dicsérünk és magasztalunk a legnagyobb ajándékért, az Úr Jézus Krisztusért, hogy benne van az életünk, hogy ő lehet minden kincsünk, ezen a földön és oda át is. Urunk, mégis bocsásd meg azt nekünk, hogy az életünk nagy része földi kincsek hajhászásával telik. Bocsásd meg, Urunk, hogyha többre tartjuk ezeket a földi kincseket az igazi mennyei kincseknél. Urunk, Te szabadítsd fel az életünket arra, hogy tudjuk egészen kezedbe letenni kincseinkkel együtt. Bocsásd meg, Urunk, ha csak panaszkodunk azért, hogy üresek vagyunk és semmi kincsünk nincsen, pedig Te betöltenéd az életünket egészen. Köszönjük, Urunk, hogy akárhogy is vagyunk, jöhetünk hozzád. Kérhetjük a Te kegyelmes szeretetedet, hogy töltsön be, és adhatunk neked mindent át. Dicsérünk és magasztalunk azért, Úr Jézus Krisztus, hogy Te vagy a nagy király, uraknak ura, hogy Te vagy az a főpap, aki az életedet oda tetted le a Golgotai keresztre, és vállaltad a kínos kereszt halált, hogy nekünk az életet megszerezd. Köszönjük, Urunk, az egyetlen egy tökéletes áldozatot, és köszönjük azt, drága Urunk, hogy Te tudod formálni az életünket, hogy ne földi kincseket keressünk, hanem mennyei kincseket gyűjtsünk, amik oda át várnak majd a Te örökkévaló országodban. Urunk, eléd visszük a magányosokat, a szomorkodókat, vigasztald, erősítsd őket. Eléd visszük, Urunk, azokat, akik nagyon gazdagoknak gondolják magukat. Segítsd őket, hogy a gazdagság ne akadályozza őket az engedelmességben. Eléd visszük, Urunk, gyülekezetünket, köszönjük, hogy annyi kincset adtál nekünk, önmagadon felül is ebben az évben, és köszönjük, hogy te készíted majd a következő esztendőt is. Eléd visszük, Urunk, egyházunkat, könyörülj rajtunk, hogy lehessünk mindig világító szövétnek, és eléd visszük, Urunk, országunkat is, hogy az ország vezetőit lehessenek, Urunk, te benned gazdagok. Kérünk, hogy áld meg most a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.